Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 15. fejezetéből, az első 35 versből. Következőképpen szól az ige ezen a helyen.
Némelyek pedig, akik Júdából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis visszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Föníciánés Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodákat tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgatott, megszólalt Jakab, és azt mondta, testvéreim, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen magának. És ezzel egyeznek a próféták szavai, amint megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom azt, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a népek, amelyeket tulajdonomnak neveztem. Így szól az Úr, aki ezeket öröktől fogva ismertétette. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába, mégpedig Júdást, akit Barsabásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiókiai, szíriai és kilikai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket és szavakkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élő szóban. Mert jónak látta a Szentlélek, és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben. Ők tehát, miután útnak indították őket, lementek Antiókiába, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak. Júdás és Szilász, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Azután ott időztek még egy darabig, majd békességgel elbocsátották őket a testvérek azokhoz, akik küldték őket. De Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. Pál és Barnabás pedig Antiókiában maradt, többekkel együtt tanítva és hirdetve az Úr igéjét.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy megerősítesz minket, hogy Te válasz bennünket, bármi is történik velünk. Köszönjük, hogy akkor is szeretsz, amikor szépek vagyunk és jók, és akkor is szeretsz, amikor egyáltalán nem vagyunk szépek, és egyáltalán nem vagyunk jók, sem önmagunkban, sem pedig egymással. Urunk, alig tudjuk fölfogni ezt a szeretetet, amelyik nem rajtunk múlik, hanem egyszerűen belőled jön, és nem változtatja meg semmi, sem a jóság, sem a romlottság, sem az igazság, sem a gonoszság. Kérünk hát szent lelkeddel, hogy nyisd meg bennünket önmagad számára. Nem azt kérjük, Urunk, hogy hallgass meg minket, hanem azt, hogy tégy minket alkalmassá, hogy mi halljunk téged, hogy a te életedet be tudjuk fogadni, hogy azt, aki vagy, meg tudjuk élni. Urunk, vonzódunk hozzád, és szükségünk van rád. Kérünk, hogy töltsd be ma önmagaddal, szent lelked által, élő igéddel bennünket. Jöjj, könyörülj rajtunk, hogy teljes legyen a mi örömünk te benned. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszhoz egy verset olvasok hozzá, Pál apostolnak a Galata beliekhez írott leveléből, a második fejezetnek a 20. versét, amelyik a következőképpen hangzik. Tehát Galata levél, második fejezet, 20. vers. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. A 8 órás istentiszteleten sem volt bátorságom verbunkost énekelni, hát most még kevésbé van, pedig azt kellene Arany Jánosnak elénekelni azt a versét, hogy szép élet, víg élet, soha jobb nem lehet, hopp, hát jöjjön katonának, aki ilyet szeret. És nem bolondultam meg, testvérek, hogy itt most hirtelen verbunkost akarok énekelni, de az apostolok cselekedetei egy verbunkos, és ennek a története van előttünk. Hogy néhány ember kimegy énekelni, Krisztusról énekel, az evangéliumról énekel, városról városra jár, és az emberek özönlenek hozzájuk. Ennek a csodának lehetünk mi tanúi Antiókia városában, mint Csebbel a tenger, úgy látjuk abban a városban, hogy mit tud az evangélium elérni. Hopp, hát jöjjön a Krisztushoz mind, ki ilyet szeret. És látjuk azt, hogy a bőrszín nem lesz akadály, és a bőrszín az nem csak származást jelent, kultúrát jelent, nyelvet jelent, tradíciót jelent. Van ott Afrikából, vannak ott Jeruzsálemből, vannak ott pogányok. Egy olyan gyülekezetet látunk Antiókiában, amelyikben ezek a kulturális évezredes falak, mind a mai napig nem vagyunk túl rajta, egyszerűen eltűnik. Egyek tudnak lenni Jézus nevében. Együtt tudnak imádkozni, és nem csak imádkozni tudnak együtt, hanem az élet közösséget vállalják. Olyan közösség születik, aminek nincs párja. Csak gondoljátok végig, hogy bárkivel leülnétek most együtt ebédelni? Bárkit hívnátok? Itt a gyülekezetből ez viszonylag egy szűrt közösség, hogy jöjjön hozzátok ebédelni? Hát nem lenne ilyen egyszerű, tiszteletes úr, tényleg megbolondult. Verbunkost akar énekelni, és meghívat minket egymáshoz. Nem magától értetődő, hogy ilyen szinten kapcsolódjunk egymáshoz. Megélték. És azt is megélték, hogy máshol nyomorúság volt, éhínség volt. Akkor amilyen volt nekik, azt megosztották velük. Gyűjtést szerveztek, és elindultak követekkel, és elmentek. És nem csak az anyagi szükségben voltak egyek, hanem a lelkiekben is. Hogy élnek az emberek? Hogy pusztulnak az emberek? Hogy fordult ki a világ a normalitásból? És nem maradnak némák, nem maradnak közömbösek, hanem azt mondják, hogy nekünk van kincsünk, nálunk van valami világosság, ezt szeretnénk odaadni, szeretnénk, ha megismernék, nem mindegy, hogy hogyan élnek a többiek. És elindulnak és elküldik Pált és Barnabást, hogy menjenek városról, Galácia tartományaiban. Szóval, mint csepp a tenger, látjuk ezt a csodát, hogy a verbunkos történik. Az emberek jönnek Krisztushoz, és eszköz nélküliek. Nincs technikai eszközük, csak a hírük van, az üzenetük van, és Istennek a jelenléte van velük. És ahova mennek, azt olvastuk a korábbi ígéretésekben, aki itt volt velünk, látta, vagy aki ismeri az apostolok cselekedetét, hogy az egész város odagyúlt a következő héten, mind hallani akarták, és utána meg azt olvassuk, hogy az egész tartományban erről beszéltek. Ez a Jézus, és az ő követői, csoda. Csoda, miután az ember kíváncsivá lesz, vágyakozik, szeretne részese lenni. De ez a 15. fejezet nem csak a csodáig visz el bennünket, hanem a harcig is elvisz, a küzdelem is mégis elvisz, meg aztán majd a békességre is elvezet bennünket. Ha van keresztény naivitás, hogy lelkesülünk az evangéliumért és annak a hatásáért, akkor ez a fejezet nagyon fontos, mert fölébreszt bennünket, és azt mondja, hogy ne légy naív. Az evangélium olyan érték, hogy azért még szenvedni is érdemes, hogy azért még harcolni is érdemes. Az evangélium nem annyi, hogy egy csapásra, egy csettintésre többet nincs feszültség, nincs békétlenség, de hogy is nincs. Nagyon is van. De ez olyan érték, hogy ezt érdemes ezért vállalni is. És azért fontos ez a 15. fejezet, azt hiszem a mi nemzedékünknek különösen is. Mert mi a világnak azon a pontján élünk, ahol viszonylagos jólét van, és viszonylagos biztonság van. Sokan irigykednek, sokan kívánkoznak. A világnak más pontjáról sokan indulnak meg, a világ más pontjairól, hogy ebben az életformában, amiben nekünk részünk van, nekik is részük legyen. Kiváltságosok vagyunk, és hát ha szabad így mondanom, és nem bántalak meg benneteket, egy elpuhult, elkényelmesedett, elkényeztetett nemzedék vagyunk. A nagyszüleink, akik élnek, gyülekezeti tagjaink, akik idősek, még emlékeznek háborúra, és mesélnek történeteket arról, hogy hogyan éltek a háború idején, hogy hogyan neveltek, hogyan szültek a háború idején, és hogyan neveltek gyereket, hogy miből kellett ellátni a családot. Mi ezt már alig-alig értjük, hogy miről beszélnek, hogy mi mindent vállaltak, hogy milyen küzdelmes volt az életük. Mi ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy bőség van. Hogy a mi gondunk az, hogy fogunk választani. Hogy a sok közül hogy tudjuk eldönteni, hogy melyik lesz a miénk. Nekünk ilyen gondjaink vannak, és nagyon köszönöm az egyik bizonyságtevünk, konfirmáló fiatalunk csütörtökön maga bizonyságtételében ezt az igét idézte, hogy milyen nehezen mennek be a gazdagok Isten országába. És maga életéről mondta ezt, szabad kihangosítanom minden bizonnyal, köszönöm a szent tekintetet, hogy hát minek imádkozzam, ha mindenem megvan? Mi szükségem van Istenre? Az életem jó, és minden a helyén van. Mi egy ilyen nemzedék vagyunk, hogy nekünk ez a természetes. Istenre sincs szükségünk, mert minden itt van nálunk. Hát nekünk nagyon fontos ez a 15. fejezet, annál inkább, ha ilyen kiváltságos helyünk van, hogy lássuk, hogy az evangélium olyan csoda, amiért érdemes küzdeni, amiért érdemes harcolni is. És az előző fejezetekben láttunk már harcot. kívülről jött a harc. Pál apostol ment, és ahol hirdette az evangéliumot Jézusról zsinagógákban, hogy ő a messiás, láttuk és értettük is azt az indulatot, ami a zsidóságban fölgerjedt, hogy igen, de nem. Igen, a mi nyelvünkön van a mi történetünk, a mi identitásunk, a mi kultúránk, a mi hagyományunk, a mi szokásaink, a mi törvényeink, amiről te beszélsz, Pál, de nem, ez nem a mi útunk, mert fölvizezed, mert meghamisítod, mert befogadod az idegeneket, mert kinyitod előttük azt, amiért mi meghalni is készek voltunk, te pedig itt szabadon engeded. És láttuk, hogy köveket ragadnak, és megkövezik Pált, hogy kihoz 50-100 kilométert gyalogolnak, hogy elhallgattassák Pált. Van küzdelem, van harc kívülről. És akkor a 15. fejezetben látjuk, hogy nem csak kívülről van, hanem belülről is van harc. Az első vers így kezdődik. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket, ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Ha nincs nyitva a fülünk, erre átsiklunk. De ez a mondat, ez egy iszonyú erős mondat. Ha nem tartod meg a mózesi törvényt, ha nem metélkedsz körül, nem üdvözülhetsz. Szép ez a jézusi történet. Szép a keresztelés. Szép a kereszthalál, az áldozat. Minden gyönyörű, igaz. De ha nem tartod meg a törvényt, nehogy azt hidd, hogy ebben neked részed van. Nem a tiéd az élet, nem a tiéd az örök élet, nem a tiéd az üdvösség. Belülről jön a feszültség. Nem kívülről, hanem a közösség kezd bomlani, meghasonlani, vitatkozni, veszekedni, és nem kis dologról van szó. Eléggé keresztjén vagyok-e? Mit kell még hozzátenni? Eléggé a keresztség, vagy valami mást is kell csinálnom? Hogy meddig megy ott a feszültség, azt hadd olvassam a Galata levélből, csak néhány verssel korábbról, mint ahogy az előbb olvastam, ugyanúgy a második fejezetben vagyok, hogy élik ezt meg. Pont abban a városban, pont abban a gyülekezetben, Antiókiában, ahol ez a csoda nyilvánvalóvá vált. Amikor pedig Kéfás, azaz Simon Péter, Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mondja Pál, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokból lett hívőkkel. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódtak és elkülönültek, mert félt a zsidók közül való hívőktől. Képmutató módon viselkedett, vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukban még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelően egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak, ha te zsidó létedre pogány módra élsz, és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Azok hasonlanak meg egymással, akik egyébként az életüket is kockára teszik együtt. Pál és Barnabás. Pál és Péter. A feszültség nem kint van, hanem belül van. Az evangélium miatt támad, belülről is a feszültség. És talán közel jön ez az egész, mert nyilván más kultúrában, más kérdésekkel vagyunk, de őre menő vitákat tudunk mi magunk is folytatni. Ön csak a legalapvetőbb kérdés hadd tegyem föl, mitől keresztjén a keresztjén ember? Mitől lesz valaki azzá? Mikor mondhatja, hogy én az vagyok? És ha meggondoljátok a választ, hogy mi az, amitől valaki nyugodt lehet, hogy én keresztjén vagyok. Mert itt vagyok minden héten a templomban. Jó, nem tudok minden héten jönni, mert család is egyéb, de havonta. Mert imádkozom. Van, hogy elfelejtem, de azért ott van az imádság, és én Istenem, jó Istenem, ezt minden este elmondom. Mert olvasom a Bibliát, hát ma is elfelejtettem, mert annyi sok dolgom volt, de azért rajta vagyok. Mert tisztán élek, Hát igen, attól függ, kihez hasonlítom magam. Mitől keresztjén valaki? Mert meg vagyok keresztelve? Mert konfirmáltam? Papíron van róla? Ezek mind ott vannak, és ezek mind fontosak, de nem ettől. És nemrég hallottunk bizonyságtételt, hány évet lehet leülni a templomba úgy, hogy úgy gondolom, hogy itt vagyok, és egyszer csak fölébredek, és rádöbbenek, hogy nem vagyok itt. Még nem vagyok itt. Mert Istennel nincs kapcsolatom. És ez nem azt jelenti, hogy nem imádkozom. Mitől keresztjén valaki? Attól, hogy amit Isten, amit Jézus elvégzett benne, attól, hogy megváltott. Nem én csinálom. Ő szólít meg, ő lép mellém, ő nyitja meg a vak szemeimet, a süket füleimet, a kő szívemet, ő oldja fel. Amit ő csinál, attól vagyok keresztjén, hogy megérintett, hogy azt mondta, hogy neveden hívtalak, enyém vagy. Ettől vagyok keresztjén. És ebből következik, hogy jövök Isten tiszteletre, hogy imádkozom, hogy olvasok, hogy megjelöl a keresztség, hogy konfirmálok. Minden ebből következik, amit Isten cselekedett velem, attól vagyok az, aki vagyok. Olyan öröm ez, hogy neki így kellek, mindenestől. És nem mond le, és nem hagyott az úton. Bármi történik, fogja a kezem, és jön velem. Nem én csinálom a hitemet, ő szólított meg engem. Ő miatta vagyok keresztjén. És adom magam, persze, akarom. És harcolok, és küzdök, de az övé vagyok. Pál apostol így mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Testben élem, de annak a nevében élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Testvérek, nem gyönyörű ez? Hogy titeket ennyire szeret Isten, hogy ezt tudjátok elmondani magatokról, engem ennyire szeret Isten, hogy magát adta értem. Én azért vagyok az övé, mert megváltott. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Ez harcos élet. Ez küzdelmes élet. Elége tudnom, hogy Jézus meghalt értem, vagy még hozzá kell tennem, és egyébként nem loptam. És egyébként nem vagyok függő. És sorolhatna. Elég? Ha nem tartod meg Mózes törvényét, akkor nem üdvözülsz, hiába Jézus. Az ő dilemmájuk, a mi küzdelmünk. Igen, nekik erről beszélgetni kell, nekik erről össze kell jönni, nekik erről tanácskozniuk kell. És olyan jó látni, hogy akkor ott a korabeli operatív törzs összeült, és meghozták a maguk hirdetményét, és közhírré tették, és elmondták, hogy testvérek, nincs más, csak amit Jézus elvégzett, ennyi. Nem kell több. Csak abban kell élni. Engedni, hogy a Szentlélek munkája és formája ezt az új életet bennünk. Nem, nincs más törvény, aminek meg kell felelni. Csak engedni, hogy a lélek formája és vezesse az életet bennünk. Annyira jó, hogy ilyen egyszerű az evangélium. Annyira felszabadító, hogy nem kell hozzátenni mást. Akkor ott az operatív törzs, mert válság volt, mert krízis volt, mert belülről jött a feszültség. Rendezte is egyértelműen, sorba látjuk a szereplőket, mind nagy tekintélyű, mind hatalmas, mind fölszólal. Péter kezdi, ő nyitja meg az egészet, és lecsendesíti a háborgást. Aztán utána jön Barnabás, és jön Pál, akik az életüket is kockára teszik az evangéliumért. És aztán jön Jakab, akiről eddig nem nagyon hallottunk. Jakab az Úr testvére, Jézus testvére. Aki megtér Jézus feltámadása után, és ő lesz tekintély, oszlop lesz, ahogy Pál nevezi, és az ő szava dönti el, és vezeti, hogy hogyan rendezzék ezt a kérdést. A tekintélyesek mind megszólalnak, és mind aláírják, hogy ez a válaszunk. Nincs más, mint az evangélium. Nem kell többet megtartani. Ennél nincs nagyobb erő, mint hogy az Isten szeret, és élek többé nem él, hanem ő él bennem a lélek által. Testvérem, mered-e ezt elhinni? Mered-e magad rábízni erre, hogy a keresztségben mindent megkaptál? Hogy megváltott? És annyi az életünk, hogy ez kiboboljon az életünkbe, hogy napról napra éljük ezt, hogy az övé vagyok. és hogy ő él bennem. Erősödj meg ebben. Örülj ebben. Légy szabad ebben. Nem a megfelelés, nem a félelem, nem a bizonyítási kényszer tesz keresztjénnél. Nem ez az alap élménye a keresztjén embernek, hanem a kegyelem és az öröm, a hála. Hogy így, ahogy vagyok, az Istené vagyok. És nem, hogy így, ahogy vagyok, hanem visz magával, mert az ő élete éltet engem. De nem csak a csodát kell látnunk, nem csak az ütközetet kell látni, nem csak kívül, hanem most már belül is. Nem csak a választ kell erre látni, hanem az is nagyon fontos nekünk különösen, akik nem vagyunk hozzászokva, hogy szenvedjünk a hitünkért, hogy megharcoljuk azt, hogy hogyan oldódik ez a feszültség meg a gyülekezet közösségében. Nagyon tanulságos látni ezt. Úgy oldódik meg ez a feszültség, hogy mindenki azt nézi, amit Isten cselekszik. És ezt nagyon fontosnak tartom, mert kísért bennünket az egyházban, hogy annyi minden másra nézünk. Hát, mivel nem bántunk meg, mivel bántunk meg a legkevesebb számú embert? Ahol a legkisebb a feszültség, arra megyünk. Amivel anyagilag a legjobban jövünk ki, arra megyünk. Amiből a legjobban tudunk kijönni politikai haszon, mások megítélése, arra megyünk, és sorolhatnám még, hogy hogy oldódnak meg feszültségek, különbségek, egymás közötti személyes konfliktusok is. És olyan jó ezt látni, hogy ők úgy oldják meg, hogy arra néznek, amit Isten cselekszik. Ez vezeti őket, és az első, amiben látják, hogy Isten cselekszik, hogy mit mondott. Mit mondott Isten? És az segít megérteni, hogy nekünk mit kell csinálni. És idézi Jakab Ámosz prófétát, hogy amikor arról vitatkozunk ők, hogy zsidóvá kell-e lenni, akkor nézzétek meg, hogy Isten kezdettől azt mondta, hogy Izrael kiválasztása nem önmagáért való, hanem a népekre való tekintettel. Hogy az a csoda, amit Isten enged megélni, abba bevonja az összes többi népet is. Nem azért választja ki Izraelt, hogy Izraelnek külön dolga legyen, hanem azért, hogy rajta keresztül, a népen keresztül lássák az emberek, hogy mit jelent Istenhez tartozni. És mindig is az összes népet hívta magához Isten. Hát az Úr az egész világ ura, a minden nép az övé, mindenkit vár magához. Mit cselekszik Isten? Azt, amit megmondott kezdettől fogva. És hogy most látjuk sorba pogányokat megtérni, Isten cselekedete. Most hozta el ennek az idejét. Ő jár előttünk. Hát akkor menni kell vele. Akkor a pogányoké is az üdvösség. Amit Isten cselekszik a lélek által, nem a törvény által, hanem amire ő szabadít föl bennünk, azt keresik. Nem azt, hogy hogy tudunk megfelelni. Azt keresik, amire a lélek indít. Magukban és a másikban. És ennek a bizonyságát keresi abban, ahogy a szívük megváltozott. Ahogy kinyíltak az Isten felé. Ahogy az életüket formálja Isten. Hát ott van a gyümölcs. Isten cselekszik a másikban. Erre nézek. És ezt nem akarom elrontani. Ezt meg akarom erősíteni. Ezt meg akarom őrizni. Ebben bátorítani akarom őt. Hogy oldják meg közösen egymással, az egymással való feszültségeiket? Hogy nem egymásra néznek, hanem Istenre. Hogy nem a maguk gondolataira, indulataira, önérzetére, igazságérzetére, sértettségére, méltatlanság, sorolhatnánk, nem erre néznek, hanem arra, amit Isten cselekszik. Ami a lélek munkája bennük, amire hívja őket. És ennek lesz a következménye, hogy már nem te és én, és nem őről beszélnek, hanem mi. Többes szám első személyben, és összekötik magukat. És azt mondják, hogy nekünk ezért kell egyet lenni. Ebben kell egynek lenni. Nézzétek meg, hogy hogyan szólnak. 8. verset olvasom éppen Péter beszédéből. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlélek, ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította szívüket. bennük is ugyanazt, mint bennünk. Egyek vagyunk, mert az Isten köt össze minket. És négy dolgot helyeznek a szívükre, praktikusan, hogy mit jelent ez. A bálvány áldozati hústól, a bálvány szertartásoktól való távolságtartást, a vízbefúlt állattól való tartózkodást, a vér, evés, ivás tilalmát és a paráznaságtól való óvást. És nagy kérdés, hogy hogyan olvassuk ezt a négy dolgot. Mert nagyon könnyű úgy olvasni, hogy hát igen, Krisztus elég, a keresztség elég, de ezt a négy dolgot azért még tegyétek már hozzá, testvérek. És akkor nem érti az ember, hát akkor nem elég? És azt hiszem, hogy nem jól olvassa az, aki így olvassa, hogy minden rendben van, lehet pogány, és nem kell zsidóvá lennie, csak ezt a négy dolgot tartsa be. Nem ezért írják. Hanem azért írják, mert mi nyelven beszélnek. Mert az egység lesz a fontos. Hogy mi nem terelünk meg titeket a zsidó körülmetélkedéssel, az étkezési szabályok betartásával. Isten minden népet vár. Ez a zsidó különlegesség. Mi nem akarjuk, hogy nektek is így kelljen élni. Nem attól vagytok Krisztuséi, hogy a mózesi törvényeket betartjátok, de kérünk benneteket, hogy ti se nézzetek le minket azért, mert mi meg igen. És ne gondoljátok, hogy ti meg úgy vagytok keresztjének, hogy velünk nem törődtök. És nektek teljesen mindegy, hogy még mit csináltunk eddig. Hanem legyetek tekintettel ti is ránk, és ne botránkoztassátok meg a zsidó keresztjéneket, akik nem esznek vérrel együtt húst, mert Mózes így rendelte a számukra, ők sok ezt tartják. Nem ettől lesz üdvösségük. De maradnak a mózesi törvényben. Vízbe fújt állatot nem tudnak kivéreztetni, ugyanez a gond. A bálvány áldozati kultuszban nem vesztek részt, ugye? Mert a zsidó testvérek rátok néznek, és azt mondják, Jézus a messiás, tényleg? És ott áldoztok a pogányokkal, ugyanúgy, mint eddig? Semmi nem változott? Tényleg ő a messiás? Ezt fogják kérdezni. Testvérek, ezt kérdezik ma is a zsidók, ha ránk néznek. Tényleg eljött a messiás? Tényleg mások vagytok? Tényleg úgy éltek, ahogy az Úr elénk adta? Hogy mi az igaz élet? Látszik rajtatok? Ma is ugyanezt kérdezik tőlünk. Ma is ugyanígy a kérdés, hogy megbotránkoztatunk-e másokat. Ne legyen részed a bálvány áldozatban, innentől kezdve, és hát a parázna sem. Mert hogy nem úgy van az, hogy ránk nem vonatkozik az Ószövetség, tehát akkor mi nekünk szabad lopni, nekünk szabad gyilkolni, nekünk szabad házasságot törni, nekünk szabad nem igazat mondani, nekünk szabad kívánságban égni, ami a másoké 10 parancsolat második fele. Ránk ez nem vonatkozik, mi keresztjének vagy, ugye nem? Ugye azért értitek, hogy titeket is ugyanaz az Isten hív el szent életre. És a paráznaság, hogy a szexualitás terén mi történik, az kulcskérdés, hogy a testet kié. Nem kezdem el az erről szóló keresztény tanítást, csak mindannyian érezzük, hogy hát az együttélésnél már rég elvéreztünk, nem? De nem, ugye nem? Ne legyetek paráznak. Maradjatok szentek, éljetek az Isten szerint, ne botrankoztassátok meg a többieket. Ugye engeditek, hogy a Szentlélek megtisztítson titeket. Ugye engeditek, mert elég a megváltás. Mert elég az a bűnbocsánat. Csak harcold meg, kérlek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élet többé nem él, él bennem a Krisztus. Keresztre vagyok feszítve, jelen idő, küzdöm ezt a harcot belül, hogy az ő élete növekedjen bennem, mert megjelölt, mert szövetségesévé tett. Küzdöm belül, és küzdjük együtt, hogy együtt menjünk a Krisztus útján, mert összeköt minket Krisztus. Akkor nem mindegy, hogy a másikkal mi van. És igen, kellenek vitatkozások a keresztény közösségben. Kell tisztázni, mi az evangélium. Kell a lényeget látni, és kell inteni egymást. Hogy figyelj, te eltértél, figyelj, te hozzáteszel. Nem azt mondod, nem azt tanítod, szükségünk van erre. Nem mondjátok, testvérek, hogy a
kereszténység ez a csettintésre béke lesz, csettintésre szentség lesz, csettintésre szeretet árad, folyik mindenhonnan közöttünk, az nem megy harcok nélkül. Az nem megy a megfeszítés küzdelmei nélkül, hogy az ő élete legyen nyilvánvalóvá bennünk. A 15. fejezetre nagyon nagy szükségünk van, hogy lássuk a csodát. Ez nem változott meg. Az örömhír az, amire mindenkinek szüksége van. És aki ráérez, hogy van bocsánat, hogy van feloldozás, hogy van reménység a halállal szemben, hogy Jézus feltámadt és magával visz. Testvérek, erre szükség van. Ez csoda. És csoda megélni a szeretet vadidegen emberek között. Egységre rálelni. Öröm. Éled? Éld, mert élheted. És aztán ne nehezítsd meg, kérlek, ezt a többieknek, ahogy ők is ezt mondják, nem akarunk megterhelni titeket. Mert szeretnénk, hogy a tiétek legyen, és mindenkié. Nem zsidóvá kell lenni, hanem Krisztus követőjévé, a magad helyén. De testvérek, ott van bennünk ez a öröm, ez az indítatás, hogy akarom, hogy te is élj, hogy te is örülj, hogy te is az Istené legyél. Vagy megnehezítjük. Neked ide kell jönni, neked pont olyannak kell lenni, mint én, neked meg kell tanulni, neked igazodni kell. Értitek, remélem. Nem akarunk megterhelni titeket, éljétek a csodát, hogy az Isten bennetek él, és mi hálásak vagyunk, mert látjuk rajtatok a léleknek a munkáját. A harmadik pedig ez, hogy vállald a küzdelmet ezért. Ne riadj vissza. Nem megy küzdelmek nélkül, de ezek jó küzdelmek. És igen, amikor itt kiküldik a papírt, megszületik a döntés, kimegy a hír, mindenki örül. Hát a 35-nél abba hagytuk, de aki kíváncsi, remélem, az tovább olvassa, és látja, hogy nem ér véget a vitatkozás. Nem ér véget az egyet nem értés. De mire az új szövetség végére érünk, látjuk, hogy a megszakadó kapcsolatok mégiscsak helyreállnak. Vállalt kérlek a küzdelmet, mert olyan érték az evangélium, hogy ezért érdemes szenvedni is, ezért érdemes küzdeni is önmagunkkal, és együtt is, hogy Istené legyen a dicsőség. Amen. Csendben magunkban vigyük az imádságainkat az Úr elé. Urunk Istenünk, lenyűgöző a Te szavad, lenyűgöző az evangéliumnak az egyszerűsége, és mégis elérhetetlensége a mi részünkről. Lenyűgöző, Urunk, hogy odaállsz mellénk, és megszólítasz, hogy szeretlek. És nincs semmi, amivel ezt a szeretetedet el tudnád rontani. Urunk, nincs másban ilyen szeretet, csak benned. Senki másban nem látjuk ezt, aki az életét is kész odaadni azért, aki egyébként őt bántja, és lázad ellene, és vak, és süket, és érzéketlen, és bénult mozdulni vele együtt. Urunk, csodálunk téged a türelmedért, hogy nem adod föl, hogy velünk veszködj, hogy nem mondasz le rólunk, hogy nem hagyod ott ezt a világot, hogy most is te igazítod a magad lépteit, a te munkádat, mi hozzánk, emberekhez. Köszönjük, hogy ilyen vagy. Magasztalunk és dicsérünk, Urunk, hogy ilyen vagy. És ugyanakkor látjuk, hogy mennyire messze vagyunk mi ettől, hogy ez elérhetetlen, Urunk, kérünk, hogy Te avasd be, mert mi nem tudunk veled lépést tartani, mert mi nem tudunk így szeretni, mert az önzés olyan mélyen ivódik belénk, hogy a saját akaratunkat, magunk igazát visszük keresztül a másikon is, és igazolunk mindent, amit jónak gondolunk. Urunk, kérünk, hogy oldj föl bennünket ebből, lelked munkájáért imádkozunk, hogy igen, nem kívülről, hanem belülről a szívünket vedd kézbe, mert nagyjából sikerül megfelelni, csak félelem van benne. De kérünk, hogy az örömöt ad nekünk. hogy te élsz bennünk ennek az örömét. És bocsáss meg az érzéketlenségünket, hogy nekünk aztán mindegy, hogy többiek hogy élnek, hogy a világ merre megy, mert ki nem nyitjuk a szánkat, mert rólad nem beszélünk, mert nem vallunk meg téged. Bocsáss meg, Urunk, a gyávaságunkat, hogy bocsáss meg az érzéketlenségünket, szeretetlenségünket, hogy neked fáj, hogy hogy lázad a világ ellened, és rohan pusztulásba mi meg némák tudunk maradni. Bocsáss meg nekünk, és újíts meg minket, kérünk. Újíts meg a te egyházatot, ahogy újra és újra megújítod, hogy kizendül az evangélium, hogy egyszerre megjelenik a te csodád is, és erre kíváncsiak az emberek. Köszönjük, Urunk, hogy te küzdesz értünk. Erősíts meg ezen az úton minket, hogy örömmel járhassunk. És különösen azokért imádkozunk, akiket a gyász gyengít le. Könyörülj meg azokon, akik gyászolnak, és nem látják, hogy megy tovább az élet, csak a fájdalmat érzik, és a könnyeiket nyelik. Segítsd őket, Urunk, napról napra. Adj nekik reménységet, adj utat a lábuk alá, feladatot a kezükbe, gondolatot, amelyik más tud lenni, mint a hiány. És kérünk, Urunk, a betegekért és a beteg ápolókért, hogy könyörülj meg rajtuk, hogy a reménység el ne fogjon belőlük. Ajándékozz meg őket, Urunk, a te örömöddel, hogy igen, mindig van okunk panaszkodni, de mégis milyen jó, hogy hálát is van mindig okunk adni. Segítsd őket, Urunk, erre el. Köszönjük, hogy egészen rád bízhatjuk magunkat, közösségünket, országunkat, világunkat, Jézus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.